Két Bamako győztes, az idén nyertek, és ugye Novák Tamás már idáig háromszor. Szóval Nagy Miklós és Novák Tamás a stúdióban, szevasztok. Bele a mikrofonba, gyerekek, valaki, döntsétek el, ki beszél elsőnek.
Szia, szia Laci, üdvözlöm a kedves hallgatókat, Nagy Miklós vagyok. Én nyertem háromszor meg a Bamakót, igen. Semmi gond, mert ugye bár egy csapat vagyunk, tehát igazából
ezen a Tamás, te csak problémát. Egyszer nyertél.
Tamás kétszer nyert.
Kétszer nyert. Hát, nagyjából eltaláltam mindent, a Bamako például elsőre. Na, milyen volt az idei verseny?
Hát az idei verseny az elég kemény volt. Mondhatom, hogy az egyik legkeményebb verseny volt. Sajnos ugyebár a gazdasági válságnak köszönhetően kevés csapat indult idén a verseny kategóriában.
Az mennyi?
Hogyha jól tudom, akkor 48 csapat indult a verseny kategóriában, de kb. 33 érkezett meg ténylegesen a célban, tehát többieknek voltak technikai problémái. Köztük sikerült ugyebár idén is a legjobbnak lenni.
Mindenféle autókat lehetett látni, főképpen az első Bamako rallikán, olyanokat, amelyek hát az ember igazából csak viccből ül bele és megy el. Ti milyen autóval voltatok az idén?
Idén egy Toyotával voltunk, mi most már visszatértünk ehhez a modellhez, már háromszor voltunk Toyotával, mind a háromszor avval sikerült győzni, illetve tavaly egy Mitsubishivel, de a kérdésed nagyon tetszett, mert az elején még mi voltunk azok az őrültek, akik egy Dacia-val álltak neki ennek a futamnak kétszer is, úgyhogy mi voltunk azok a híres Dacia-s csapat egyébként. Hát,
Dacia-val kimenni Érdre is egy nagy felelőtlenség.
Igen, ezért választottuk
ezt. És hogy bírta a Dacia?
Jól, az elsővel visszafele volt a gond, illetve lefele is volt, kezdjük elő, tehát az elsővel rengeteg gondunk volt szinte mindig. Köszönhetünk viszont az érem jó oldalát nézve, hogy rengeteg emberrel megismerkedtünk, rengeteg szerelőműhelyben jártunk ugyanis Afrikában, úgyhogy ezáltal nagyon jó kapcsolatrendszer alakult ki már az első futam alatt. Hazafele voltak vele gondok, és ott hagytuk Nouakchottban, Mauritánia fővárosában, ahol taxizott még egy pár évig, amíg Ripityára nem törték szegénykémet. A második Dacia az egy komolyabban megépített Dacia volt, eredeti motor meg minden, tehát a Dacia feeling megmaradt, viszont belül teljesen át volt alakítva az autó, meg volt erősítve, az a mai napig megvan, úgyhogy gondolkoztunk rajta, hogy esetleg majd vissza és lesz egy ilyen Dacia back in the Bamako.
Jöhetnek a képek, Laci, hogyha úgy gondolod, Popovics Lacinak mondom, meg ugyan nincs itt a stúdióban, de azért el tudja indítani a fotókat, legalábbis remélem. Szóval ez a helyzet jelen pillanatban, hogy most már ez egy komolyabb autó, mennyire kell egy ilyen autót felkészíteni? Te is szólalj meg, Tamás, néha gyerek közben.
Igen, éppen készültem.
Helyes.
Igazából mi egy teljesen széria autóval voltunk, ami annyi, hogy kapott arról egy hát haspáncélt, egy teljesen házi lemezt, készítésű lemezt, hogy védjük a kartert és a kipufogót.
Ennyi volt az extra dolog.
De mások azért sokkal jobban felkészítik versenyre az autót. Egy kis emelés nem ártott volna nekünk se az autó, mert így homokba azért könnyen leér.
Hát ez így csúszott egy picikét, hát azért volt rajta a vas lemez.
Igen.
Ilyenkor teljesen szétmegy a kocsi, mire hazaértek? Lehet még használni valamire, vagy pedig ez is megy taxizni?
Változó, igen. Van, amelyik taxizni megy, van, amelyik hazajön.
Vagyis ez azt jelenti, hogy minden szezonban új autóval indultak el?
Igen. Igen, vannak, akik mindig ugyanazzal, vagy évekig ugyanazzal.
És ebben mi a buli, hogy mindig új autóval? Ez egy költséges mulatság, nem?
Hát igen, de vannak szponzorok szerencsére. Legalábbis most volt.
Most volt, ezt remélhetőleg lesz. Ki az, aki balhénak veszi a Bamakót, és ki az, aki véres komolysággal próbálja ezt a dolgot megcsinálni? Ahogy benneteket elnézlek, ti balhénak veszitek az egészet, mulatoztok, jól érzitek magatokat, és ez sokkal, de sokkal fontosabb, mint hogy mindenáron győzni akarunk, vagy nem. Lehet, hogy pontosan ezért nyertek.
Hát mi véresen komoly balhénak tekintünk.
Véresen komoly balhénak.
Hát mind a kettő igaz ránk.
Aha.
Nagyon komolyan, mert ez egy nagyon komoly verseny. Igaz, hogy nem gyorsasági, mint egy Dakar, vagy valami más tereprali verseny, de ez nagyon komoly, kemény verseny. És komoly mentális próbának van kitéve az ember. 16 napig azért ott Afrikában.
Kaját visztek, vagy pedig helyi élelmiszer ellátásra?
Hát most már elmondhatom, hogy viszünk is, meg hozunk is, mert mindig az van, hogy túl pakoljuk az autót élelmiszerrel, és ennek
most a hátsó ülés is kaja.
Igen, és a hátsó ülés kaja van, meg ilyesmi, úgyhogy de most a haza is hoztunk belőle rendesen. Igazából a kinti kosztot már régió megszoktuk, és meg is szerettük, tehát nagyon-nagyon jó étel különlegességek vannak kint. Most nem sorolnám, hogy
egyet mondjál. Mondj egy kedvencet.
Mondjuk a kecske agyvelő rántva az útszélén, vagy valami ilyesmi. Nem, hogy csak hülyeskedtem, ilyet nevezünk, de mindenfajta finom sült kecskehús, meg birkahús, meg ilyenek vannak egyébként, nagyon jó, frissen csinálják ott az útszélén minden, úgyhogy nagyon-nagyon
hát a birka az egészen jó, a kecskét, az én speciál csak a sajtot ettem a kecskéből, a húst még igazából nem ettem. Hogyan zajlik egy nap? Elindul a verseny hány órakor, hova érkeztek, mennyit kell menni? Szóval egy napot próbáljatok leírni nekem.
Hát jó, én egy afrikai napot mondanék, mert ugyebár Európában nem sok történés van, bár velünk ott is szoktak gondok lenni. Voltak? Afrikában, hát igen, voltak már különböző problémák.
Most
volt most is egy kisebb problémák, igen, de most lesz hagyjuk. Egy afrikai nap az úgy néz ki, hogy reggel korán általában átkozottul korán ilyen 6 óra, 7 óra magasságában van eligazítás, olyankor meg kell jelenni a szervezői autónál, vagy a kijelölt ponton, az szervezői irodánál, általában egy ilyen mobil irodájuk van nekik, vagy egy lakóautó, vagy egy éppen arra alkalmas terepjáró. Ott összegyűlik ilyenkor a rendkívül fáradt vendégsereg, meghallgatjuk az aznapra való intelmeket, mire kell figyelnünk, mik azok a dolgok, amiket be kell tartanunk aznap, hogyha esetleg határátépés, vagy bármilyen van. Utána átveszük a feladatlapokat reggel, majd pedig elindul a menet. Ezt úgy kell elkezdeni, hogy beülünk ilyenkor az autóba, kapunk egy GPS koordinákkal teletűzdelt feladatlapot. Jó esetben, valamikor viszont csak különböző kimondhatatlan nevű faluneveket kapunk meg, amiket majd meg kell találnunk valamilyen útformán.
És mivel GPS-en hogy lehet megtalálni egy kimondhatatlan nevű falunevet Afrikában?
Azt egy ilyen human positioning systemmel, tehát a helyi embereket próbáljuk meg ilyenkor megkérdezni, őket használjuk ilyenkor GPS-nek, és általában ez beszokott jönni. Nem minden esetben, tehát nagyon vicces.
GPS-en szerepel, vagy nem, ahol van nektek menetek? Gondolom, nagyobb városok valószínűleg.
A nagyobb városok, igen, a kis falvak nem. Abszett, tehát nem. Nincs is Afrikáról olyan GPS. Tehát nem úgy kell elkezdeni, mint itt, hogy beütjük, hogy mondjuk Szent István körül 16, és akkor ide karolózol, hanem nincs is, tehát nem létezik olyan. Sőt, idén volt olyan falu, amiből 6-ot találtunk meg egymás mellett.
Ugyanazzal a névvel?
Körzeten belül, úgyhogy elég érdekes.
Na, szóval elindultak?
Igen, elindulunk reggel, tehát rögtön avval indul a...
Hány kilométer átlagban a napi
hát penzum? Ez nagyon változó. Ugye az európai szakasz mondjuk az elég sok, tehát ott 1200-1800 kilométereket is megyünk, mondjuk nem egy nap, hanem mondjuk 3 napra lebontva. Afrikában általában olyan 200 és 500 kilométer között megyünk. Tehát azért mondom, elég megterhelő. Ezt úgy kell elkezdeni, mintha beülne minden nap reggel az ember a kocsiba, és lemenne mondjuk Horvátországba, terepen.
De hát ez ráadásul ugye ez az afrikai homokban, mert nem hiszem, hogy kiépített autópályákon halad a mező.
Nem, hála Istennek idén nagyon kis része volt aszfaltozott. Vannak azért utak, ugye vannak ott is aszfaltutak, de néha az aszfaltút annyira rossz állapotban van már, hogy tényleg egyszerűen úgymond csacsi ösvényekre mellé jobb lemenni és azon haladni.
Visszatérünk a Bamakóra rövidesen, és remélem fotókat is látunk előbb vagy utóbb, úgyhogy mindjárt próbálok kapcsolatot teremteni Popovics Lacival, mert mi nem látjuk a fotókat, amelyekről ugye az a hír hangzott el, hogy minden rendben. Minden esetre a Toto, itt a poptarisca.hu-n, és ez a Hold the Line. Ez volt a Hold the Line, és ez volt a Totó, itt a poptarisznya.hu-n. Novák Tamás és Nagy Miklós a stúdióban, a Bamakóról lesz szó, és ugye elindultunk, meg volt az útbaigazítás, és elindult a mezőny. Egyszerre indultak el ilyenkor, vagy pedig külön-külön indítják a mezőnyt, vagy három, és akkor mind a 40 valahány autó elindul.
Egyszerre indulunk, az igen. Megkapjuk a lapokat, és hát azért nem ütközünk össze, mert...
Hát, mert nagy a homok tenger, ezt tudom.
Nem, mert figyelünk egymásra, azért nem, meg mert általában, amikor beülünk az autóba, akkor nem elindulunk rögtön, hanem rögtön elkezdjük beütni a koordinátákat.
Aha.
Azért, mert volt már olyan év, amikor olyan cselesek voltak, hogy mondjuk a 9. feladat mutatott egész közelre a starthoz, és hogyha az ember meg szépen sorba elindult volna, akkor mondjuk 100 kilométert lehet visszajönni.
Az igen, igen. De ez hogy lehet rájön az ilyen rosszul megírt lapokra, meg rosszul írt programokra?
Hát ez nem rosszul, ez direkt így
ez
van.
Direkt?
Ez direkt, egy csel, igen.
Átvágós
ez is egy feladat. Tehát be kell ütni gyorsan az összes koordinátát, megnézni, felrakni a térképre, és akkor látjuk pontosan, hogy
mi is a helyzet. Van. Tehát igen, gyakorlatilag nem lehet, hogy nézem, és akkor elindulok, mert akkor lehet, hogy benne vagytok a pácban.
Ezt tulajdonképpen úgy kell kezdeni, hogy a profi csapatok, mint például mi is, hát mondhatom most már talán ezt, igen.
De akkor várj, tisztázzunk, 40 valahány profi volt, és hány volt az amatőr?
Hát az úgymond az amatőr csapatok, a túrás csapatok, ők igazából nekik nincsen megadva fixen, hogy merre kell menniük, ők arra autókáznak, amerre szeretnének, az esti táborhelyek vannak megadva nekik.
Odáig kell eljutni az esti
táborhelyek. Igen, ő nekik egy olyan igazi buli ez az egész, meg minden, úgyhogy mi rendkívül irigyeljük egyébként őket, így a 6. év után meg gondolkozunk rajta, bár Tamás tavaly egy ilyen túraautóban ment, úgyhogy ő már tudja, milyen az, amikor csak bulizgat a Bamakon. Tehát azt kell tudni, hogy a profi csapatok mondjuk egy számítógépet használnak már ilyenkor, tehát van egy laptop mindenkinek az autójában, amin egy Afrika térkép megjelenik, és aha, arra mi fölrakjuk ezeket a koordinátákat, beütögetjük, és az alapján már látom én, mondjuk mi, hogyha navigálunk, hogy helyezkednek ezek a pontok, és ezáltal tudjuk kiszűrni azt, hogyha egy ilyen vicces feladat van, ami mondjuk a táborhelyre mutat akár vissza.
Szóval navigáció, és elindul a mezőny egyszerre. Hány kilométer után szóródik szét? Mert hát gondolom, egy darabig együtt megy mindenki.
Egy rövid ideig megy együtt általában.
Ez a fotósok kedvére, hogy mondani szokták.
Igen, igen. És utána pedig szétszóródunk. Ez attól is függ, hogy kinek mennyire jó az autója, mennyire mer menni terepen, tehát van-e valami probléma, mert sok autóval, mire mondjuk Marokkó déli részére érünk, addigra a kősivatagok kinyírják a legtöbb autónak a futóművét, meg ezzel uh-huh. kapcsolatos alkatrészeket. Tehát az, hogy ki mennyire mer menni, illetve ki milyen gyorsan oldja meg a feladatokat a GPS koordinátákon.
Ez egy gyorsasági verseny, vagy pedig a feladatokat teljesítő verseny? Mert ugye vannak olyan versenyek, ahol ki tud gyorsabban menni egyik céltől a másikig, és vannak olyan feladatok, amelyek pontosan arról szólnak, hogy a legrövidebb úton minden feladatot teljesítve, és nagyjából teljesen mindegy, hogy ki ér elsőnek, nem biztos, hogy az lesz az első.
Pontosan ez a második verzió, amit most említettél, tehát ez inkább egy tájékozódás. Futom egy tájékozódási verseny. Tehát az a különbség mondjuk a Dakarhoz képest, hogy ott is ugye a tájékozódási pontokat kell megtalálni, igazolt GPS nélkül egy navigációs lap segítségével kell megközelíteni és áthaladni bizonyos pontokon. Itt nálunk meg is kell állni általában ezeken a pontokon. Meg kell keresnünk ott mondjuk egy felfestett jelet, vagy akár mondjuk Abdulaknak a péküzletét egy kisvárosba, vagy bármi ilyen jellegű őrült dolgot. A sebesség az igazából a terepen lényeges, hiszen lakott területen kívül terepviszonyokon haladva meg van engedve az, hogy nagyobb sebességgel is tudjunk haladni. 120 km per órában le van limitálva a verseny. Aha. Általában idén ugyanez, azt hiszem ez nem volt kikötés, de
lehet
általában
azért nem. Egyáltalán?
Hát nehéz. Tehát ezt akartam mondani, azért ezekkel az autókkal, amely azért nincsenek szénlépítve, azért az komoly várat a terepen. Ilyen régi Dakar piszteken például szoktunk haladni, és ott azért úgy belegondolunk, amikor itt Robbie Gordon vagy Peter Hansen 200-240-en megy, és mi ott autókázgatunk 120-szal, és kemény, hát igen.
Hát a homokkal küzdeni az nem egy egyszerű feladat, és azért nem ártana néha pihenni, szóval van ugye melyitek a navigátor? Tehát ki volt a navigátor itt ebben a mostani buliban?
Mind a ketten.
Cseréltetek időnként a kormánynál?
Igen.
Tehát a felváltva vezettetek és felváltva navigáltatok.
A történet része, hogy van egy harmadik társunk is, csak ő most sajnos nem érte, aki velünk volt. Tehát inkább javarészt a vezetési részét ő oldotta meg, mert ő nem tud navigálni ezen egyszerű oknál fogva. A homokosabb szakaszokat és a sarasabb szakaszokat, Marokkó, Felső Marokkó, azokat én oldottam meg, hát én régóta offroadozok és terepjározok. Uh-huh. de a gyorsági részeket úgymond meg mindent azt ő remekül vezet egyébként a srác minden, úgyhogy egy kicsit rallizott is, kicsit belekosott ide-oda, úgyhogy így próbáljuk meg megosztani ezeket a dolgokat.
Van-e menet közben pihenésre idő? Tehát amikor elérkeztek egy ponthoz, ahol valamit csinálni kell, vagy éppen jelentkezni és pecsételni, vagy bármit, ott meg tudtok-e állni, vagy pedig akkor irány horány, tehát kell menni tovább?
Hát ez is elég erősen napfüggő. Van olyan nap, amikor annyira sok feladat van, és olyan nehéz a terep, hogy tényleg még a pisilés is úgy van beosztva, hogy megbeszéljük, hogy akkor a következő pontig mindenki kibírja, ott megállunk, három férfi kiszáll, pisil, kész, vissza, tovább. Tehát ennyire szigorúan, és van olyan, amikor azt veszük észre este, hogy nem ettünk a kocsiba. Tehát tényleg mi nagyon komolyan gondoljuk, tehát elfelejtünk egész egyszerűen enni is, tehát majdnem összesen már fáradtságtól. Inni azért arra szoktunk figyelni, de valamikor tényleg még abból is kevesre. Tehát általában az energiaitalok, meg a víz az, meg ezek a kis műziszeretek, amiket ilyenkor nyomni.
Táplál ilyenkor, azt szoktam
mondani.
Mikorra érkeztek be körülbelül? Tehát késő este, kora délután, szóval mi történik? Ez
attól függ, hogy hogy sikerül a nap. Tehát ha mondjuk az autóval történik valami, akkor az teljesen magunkra vagyunk hagyva ezen a versenyen, nincsen semmilyen asszisztencia, úgyhogy...
Nektek kell autót szerelni adott esetben?
Igen, minden. Tehát, ha
kellett autót szerelni?
Most nekünk nem. Szerencsére. Másoknak viszont igen.
Hány kilométert nyomtatok bele a Toyotába?
Hát lefelé 8000-et, 8500-at?
Igen,
8500. Az egy csinos mennyiség. Megérkeztek a táborba, mindenki megjön, minden körülmel veszi, hogy ott a másik és baleset nélkül megúsztátok a dolgot, akkor buli van, vagy autófelkészítés a következő napra, vagy milyen a tábor élet, amikor úgy letettétek a kormányt és leállítottátok az autót?
Na, erről van egy nagyon jó sztorim, azért mondtam ezt, most én elmesélem, mert tehát nagyon sok csapatnak van, aki ilyenkor hajnal kettőig szereli az autóját, szerencsétlenként még, vagy valamilyen egyévjelű problémát akarnak elhárítani. Nekünk idén például, hála Istennek, főleg a határátlépéses szakaszok a nyelvismeret miatt, ugyebár elég könnyen és gyorsan mentek, és még arra is volt időnk, hogy egy kis országot, Mikilendet alapítottunk valahol egy szenegáli puszta közepibe, ahol leegyszerűsítettük a belépést, és a vízum az egy bármilyen alkoholtartalmú ital volt, úgyhogy azért a frugos futamnak ez a része esténként megmaradt, hogy azért esténként tényleg egy nagy csapat összejön, és ott azért igaz, hogy vannak kisebb likesedések, mert ugyebár különböző régiók jönnek hozzánk, de mi elmondhatjuk, hogy egy elég nemzetközi kisállamot sikerült részhez voltunk, norvégoktól kezdve mindenki bulizott velünk, úgyhogy...
Persze, pici piálás szól a zene, gondolom, meg szól a rock and roll.
Egyébként én nagyon szigorúan veszem, mert például Tamással is idén mi egy sátorba töltöttük az estéinket, úgy döntöttünk fölösleges két sátorban aludnunk, és nagyon szigorúan van 10 óra, 11 óra magasságában mi mindig
véget vetettek a zenének.
Volt, akármi volt, elmentünk és lefeküdtünk aludni, hogy...
Mennyire veszélyes vagy nem veszélyes a sivatagi homokra sátrat állítani és abban aludni? Nem féltetek? Szem volt egy izgalom, hogy egyszer jön egy csörgők, így egy oroszlány, egy tigris, egy puma, vagy a puma huga, szóval ha valami ott egyszer megérkezik, akkor mi a bánatot lehet csinálni? Hát ez benne van a pakliban.
Teljesen veszélytelen. Legfeljebb a homok fog minket esetleg. Ha homokvihar van, akkor az lehet, hogy egy kicsit eltemeti a sátrat.
Volt?
Hát volt már olyan, hogy én most nem igazából volt azért homokvihar, de nem komoly. Tehát úgy minden homokos lett, de mondjuk a sátorban nem jött be a homok, volt már olyan, amikor úgy ébredtem, hogy ilyen újnyi homok volt rajtam is, mindenemen. Az nem volt jó.
Folytatjuk, de most zenével folytatjuk, és ez a zene, ez nem más, mint Carlos Santana egyik híres dala, ez a Black Magic Woman. Thank you. Popovics Laci ügyességének köszönhetően megjöttek már a képek is, és remélem, nem csak mi, hanem a poptarisznya.hu hallgatói, most már nyugodtan mondhatom, nézői is élvezik. Nagy Miklós és Novák Tamás a stúdióban, ők nyerték az idén a Bamako-t, egy több napon át tartó, több ezer kilométeres, több mint 8000 kilométeres versenyről van szó. És nekem erről ugye a nagy verseny jut az eszembe, amely ugye pontosan előtetek volt az év első napján, a Dakar. Hát ez akár lehet, a Dakaron készült képek is az autóról tulajdonképpen, nem?
Igen, amik most mennek képek közben, én is nézem, annyira szeretem ezeket a fotókat így visszalátni, igen. Tulajdonképpen igen. Azt kell tudni, hogy annak idején a Dakar ugyanígy indult. Tehát ugyanaz a frúgos futam volt, ugyanúgy ezek az őrültek elindultak az akkori technikákkal, mint ahogy például mi is mentünk a Dacia, ugyebár az R12 Renault Dúza, hogy mondják franciálulnak a hasonlásaival, mindenféle Renault 4-el, ebben a valamával. Tehát ilyen igazi fapados őrület volt, amiből később ugye nagyon professzionális verseny lett, ami sajnos ma már csak a nevében Dakar, ugyebár hát
persze Párizs az már nagyon messze van, így van.
Most már nagyon elkölt.
És hát Afrikának is különböző részeit kerülik, és már mindenféle kerülőutak vannak, tehát ez a klasszikus Párizs-Dakar.
Az már vége.
Ez már csak a nevem maradt meg. Mikor tudtátok meg, hogy elsők lettetek? Én azt hiszem, hogy itt majd mennek a napok, számolják a perceket, meg a teljesítményeket, meg egyébeket, hogy menet közben, hogy élen vagyok, vagy nem vagyok, én azt lehet tudni, de mikor tudatosult bennetek, hogy megnyertétek a versenyt?
Hát idén volt talán a legkeményebb versenyünk és a legszorosabb versenyünk. Két-három olyan csapat is volt, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keményen szorongatta azt a bizonyos részünket, amit ilyenkor mondani szoktak. És tényleg ilyen pár pontos különbségek voltak. Hát majdnem, hogy rajtszél győzelmet tudtunk alatni, de azt hiszem egy vagy két nap volt, amikor két ponttal elénk került az egyik csapat. Az úgymond a verseny csúnyasága úgymond annyi volt, hogy megpróbáltak a legvégén már mindenfajta óvásokat, meg mindent beadni ellenünk. Feladat megtalálásokkal kapcsolatban, stb., hogy ők avval előrébb kerüljenek, de hála Istennek a Bamako szellemisége ugyebár egy egyéni versenyről szól, és ezáltal ezt az óvást elutasították, és így megmaradtak a pontjaink, és 5 ponttal sikerült győznünk a végén, tehát nagyon kőkemény volt, és tényleg a legvégén derült ki, hogy nincsen, mert ugyebár a legutolsó nap szoktak még sebességellenőrzéses büntetőpontokat, meg ilyeneket kiosztani, és például 2009-ben, amikor hála Istennek mi nyertünk, a második csapat, aki akkor nagyon rossz szalálását fejezte ki, ezáltal ő egy komoly 25 pontos levonás kapott, és ezáltal esett vissza a második helyre, és így győztünk mi. A sors iróniája, hogy a harmadik társunk ebből a csapatból van most már, úgyhogy most már két éve kétszer nyertük meg vele a Bamakót azóta. Tehát utolsó pillanatban derült ez ki tényleg. Tehát még az eredmény hirdetésén is egy kicsit szorongtunk.
Én sajnálom nem fogom tudni megérteni, hogy miért nem lehet idézőjelben veszteni, mert másodnak lenne egy ilyen verseny, az legalább akkora nyeremény, vagy nyeresség, vagy öröm, vagy minden. Szóval én a Párizs-Dakarról is tudok, amikor ami két magyar csapat, hát sokkal több nem volt, viaskodtak azért, hogy te azt mondtad, én azt mondtam, és akkor nem beszéltek, és nem akarok neveket említeni. Igen, de, hát, de ez egy magyar vircsap.
Ilyesmi volt nálunk, és most teljesen ilyesmit lehet elkezdeni, kisebb körben, de hasonló.
Szóval nem értem ezt a magyar vircsaptot, szóval nem tudom. Megkinézem, megkérdezem, válasz nem, akkor jó napot kívánok. Szóval teniszre azt mondják, hogy aut, akkor egy kicsikét duzzogok, vagy oda megyek és megnézem, és azt mondom, hogy aut, mert hát ő azt mondja. Szóval nem értem a dolgot.
Hát mi is ezt mondtuk nekik, hogy tulajdonképpen ezt a verseny pontokra játsszák. Tehát ugye, hogy Ilovszki Rudi bácsi mondta annak idején, hogy lehet játszani szép foci meccset, de a gólok értéke számít. Tehát mindenki arra emlékszik. Tehát itt is ezt pontokra játsszák kőkeményen. Ők is egy ilyen hasonló jellegű dologgal próbálkoztak mindenfajta mahinációval. Nem, pontosan az volt, amit te mondtál. Volt egy válasz, arra volt egy jó válasz, illetve kérdés arra volt egyetlen egy jó válasz, vagy az beírod be, vagy azt nem írod be, utána már lehet magyarázni a bizonyítványt.
Amit csak akartok. Szóval megtudtátok, hogy nyertetek, és ilyenkor mi van, elővetétek a pezsgőt, felálltatok az autó tetejére, és egymáshoz csaptátok, vagy a kocsi, szóval hogyan fogadtátok annak a tényét, hogy megnyertétek a 2012-es Bamakót?
Hát természetesen rendkívüli módon örültünk. Ahogy átértünk a célkapun, akkor Miki egyből ráugrott az autónak a tetejére.
Ahogy kell, mint a nagyok.
Ahogy kell, igen. Pezsgő az csak este volt a díjkioszton.
És ott helyben történt, és ünnepség is volt?
Igen, most egy nagyon komoly ünnepség volt. Nagyon vártak minket Bissauba. Ez egy nagyon kellemes meglepetés volt. Ez eddigi messze a legjobb befutó volt, és záró ünnepség.
Hogy hatalmas ünnepség. Rendőrfelvezetéssel értetek be? Hát ezt nem is tudom.
Hát igen, tehát ez számomra tényleg egy olyan eufórikus hangulat volt, hogy most is, hogyha visszagondolok, beleborzongok, hogy megérkeztünk Bissauba a városba, tehát Bisszaun belül ugye be Bissau a főváros. Megérkeztünk Bissauba a városba, és úgy kell elképzelni, hogy a bevezető út az olyasmi, mint nálam mondjuk az M3-as bevezető út, csak ott három sávon, azt hiszem, ugye? Kétszer három sáv van. Az egyik oldalt úgy, van lezárták, de teljesen lezárták, a másik oldalon őrületes dugó volt, gondolom, hogy mennyire örülhetek nekünk. De kínáltak az emberek végig a korlátokon, a házaknak a tetején, és mi kaptunk egy rendőri felvezetést, és úgy képzeld el, hogy a rendőr, ugye már mentettünk két rendőrmotoros, és egy kocsi, egy ilyen amerikai típusú kocsi, aminek a platóján 18 rendőr ült, és mi mentek szépen, és hát ugye mentünk egy olyan 50-es, 60-as tempót, szirénázva a városon át, és mi mutogattunk nekik, hogy nekünk menni kell, és ők nem értették, hogy mi miért akarjuk leelőzni a rendőrautót, és mondtuk, nekünk be kell érni, mert 2 percünk van. És ezt megtudták a kocsin, abban a pillanatban előre mászott az egyik katona, képzeld el a platón, beszólt a sofőrnek, az nyomott egy gázt annak a hatalmas gépnek, mellé ment a rendőrmotorosnak, elmagyarázták nekik, hogy mi van, hogy 2 percünk van, és mi vagyunk az első, és egy olyan padlógást mondták, hogy a végén ilyen 100 km/h sebességgel mentünk végig a városra, és úgy érkeztünk meg, felfújható kapu, tömeg, tehát frenetikus volt, nagyon jó volt, nagyon jó.
Szép dolog ezt megnyerni, és hát olyan sokszor nyerted már, meg van egészen elképesztő. Mi az, ami mindig úgy víz téged előre, hogy jön a következő? Azt mondták, van, aki sok versenyt nyer, hát jó, megnyert, most nem nyerem, nagy dolog. Szóval nem izgat a dolog annyira már.
Hát akkor elmondom a történetet. Ugyebár az első az volt, hogy a Dakar, ez volt a nagy árom. Tehát ez innen indult, ugye, ahogy mondtad is, és része is vettél, mert hát gondolom mindenkinek ez látszik. Tehát a Dakar volt az első cél. Akkor utána rájöttünk arra, hogy egyelőre azokkal az autók, amikkel mentünk Dacia-kkal, avval a túlélés volt a cél. Az első futamon a napi céloknak. Az életben maradni volt az első verseny. A második verseny az arról szólt, hogy a legjobbnak lenni két kerék kategóriában. Ugye az is egy Dacia volt. Tulajdonképpen ott is nyertünk kétszer, mert a legjobbak voltunk két kerékbe, de akkor még nem volt különbontva ez. Utána pedig jött a nagy álom, hogy akkor végre terepjáróval tudunk indulni, és megnyerni első magyarként ezt a versenyt, mert előtte lévő 3 évben egy szlovák házaspár, akik egyik nagyobb barátom, még most már egy szlovák házaspár nyerte meg 3-szor egymás után a Bamakót, és a nagy terv, hogy őket megverni. Tehát, hogy első magyarként megnyerni a Bamakót, és ez sikerült, ez volt az álom. Utána már annyira nem érdekelt, utána jött az, hogy én ezt elértem, és akkor annyira már nem volt fontos, egy norvég csapat fölkért navigátornak, és akkor egy norvégokkal mentem én navigátorként, és abban az évben viszont Tamásékon volt rajta az, hogy akkor most ők
az álom.
Az álom. És akkor ők nyerték meg, az ő csapatával nyerték meg. Akkor ugyan Csonka Bamakóként hívtuk ezt a futamot, mert akkor voltak a nagyon nagy katonai problémák, igen. És akkor Agadirban volt vége, tehát Marokkóban körözgettünk egy darabig, kőkemény verseny volt. Szerintem az volt eddig a legkeményebb verseny egyébként, nagyon kemény utakon. És akkor utána jött a lehetőség, hogy az a csapat, akit meséltem az imént, hogy második lett, ő fölkért engem, hogy akkor üljek be velük, és akkor menjünk együtt, és nyerjük meg. Hogy ne legyen az, hogy ki az első, második, hanem nyerjünk. És akkor jött a második, jött a harmadik.
Harmadik. Tapasztalatotok szerint, hogyha valaki annyira agyalágyult és azt tűzi ki, mint hogyha sokan megteszik Amerikába, hogy körbejárak autóval, vagy éppen egy lakóbusszal Amerikát. Ezt Afrikával meg lehet tenni. Egy lakóbusszal például beülök, és akkor rászánok egy évet, és körbe autózom Afrikát. Meg tudom-e tenni? Vannak olyan utak Afrikában, amelyek lehetővé teszik azt, hogy én eljussak a nagyvárosokba, a nagy helyekre, és hát ki se szálljak a lakóbuszomból, tudjak tankolni, tudjak vizet venni, hát nem mondom a hagyományos szót, hogy kemping van-e, de hát van-e arra lehetőségem, hogyha egy ilyen hülyeséget kitalálok, hogy ezt én megtehessem, rászánok egy évet, sok-sok pénzt, és elmegyek egy nagyon jó lakókocsival.
Van rá lehetőség, igen. Én például 2010-ben, miután megnyertük a Bamakót, utána mi lementünk még Fokvárosig végautóval.
Hát ez nem kicsi távolság.
Tehát meg lehet tenni. Kreatívabbnak kell lenni jóval, mint mondjuk Amerikában, ahol elég egy autó, vagy egy lakóautó, és elindulok. Itt sok helyen mondjuk nem egyszerű szállást sem találni, vagy tankolni. Uh-huh. Tehát ez is ilyen nagy kannákból történik, vagy mondjuk például Nigériában dízelt nem nagyon lehet kapni, csak fekete piacon. Az volt a tapasztalatunk.
Tétek dízel volt?
Dízel, igen. Uh-huh. És az volt a tapasztalatunk, hogy ahol amelyik ország nagy olajkitermelő, mint Nigéria, meg Angola, ott nem lehet dízelt kapni, csak így fekete piacon.
Na most ezt magyarázza meg valaki, azt hiszem ti sem tudjátok megmagyarázni. Mi gyártjuk, mi bányászunk, mi hozzuk a földre, de hát nálunk azért nincsen.
De benzin az van?
Benzin. Hát nyilvánvalóan benzin nem járnak, inkább az autók, azt gondolom Afrikában.
Egyébként ezek a lakókocsisok, nagyon sok német és francia párt látunk, akik mennek így, haladnak így, és én egyébként, hogyha bárkinek ilyen jellegű tel van, én azt javaslom, hogy minél öregebb lakóautót. Tehát ne ezeket a hiper-szuper lakóautókat, minél öregebb lakóautót, nagy és öreg, amit bárhol meg lehet javítani, bárhol meg lehet, minél kevesebb technika legyen benne. Tényleg most is találkoztunk egy fiatal német csoporttal, négyen voltak, két pár, akik egy ősrégi, nem is tudom már milyen Magirus Deutzer, vagy valamilyen, mert mentek, valami hihetetlen régi kocsival, de mentek szépen mindenhol, és bármi gondjuk volt, meg tudták javítani. Tehát ilyennel azért lehet menni.
Kétségem nincsen, hogy Afrika szerelmesei vagytok, olyannyira, hogy visszatértek Afrikába. Méghozzá nem a Bamakóra, vagy valószínűsége jövőre a Bamakóra, hanem egy egészen más szándékkal mentek Afrikába a közeljövőbe.
Igen, márciusban indul az új projektünk, ugyebár mi fotózunk is, tehát mi általában a futamokon, amennyire időnk engedi, megpróbálunk fotókat is készíteni, több ezer felvételt szoktunk ilyenkor csinálni. Idén sajnos nem sikerült olyan nagyon sokat, de azért próbáltunk erre figyelni. Csináltunk egy fotókiállítást, Afrika feketén-fehéren volt a neve, és egyetlen egy céllal csináltuk meg ezt a kiállítást. Rengeteget hall az ember Afrikáról, és általában két nézőpontot szoktak bemutatni, ugyebár hát a szegény nagyhasú éhező gyermekeket, ugyebár az éhínséget, és a másik pedig ezek a csodálatos elefánttal, oroszlánokkal teli szavannás világot. Mi megpróbáltuk most Afrikát úgy bemutatni, és szerintem elmondhatom, hogy sikerült is, elég nagy sikernek örvendve, amit egy teljesen objektív nézőpont volt, tehát az igaz az afrikai embereknek a hétköznapjait, az iskolába járó gyermekek, hogyan tellenek ott a napjaik, a mosás, a főzés, a takarítás, a munka, a stb. Hogy ott azért az embereknek egy nagyon nagy része ugyanúgy dolgozik, ugyanúgy él, mint mi, ugyanúgy dolgozik. Annyi, hogy más körülmények között nyilvánvalóan, ezt nagyon jól sikerült visszaadni. 450 képet állítottunk ki, 450 fotót válogattunk ki több ezer kép közül, és direkt fekete-fehérben, ugyebár hát ennek a szójátéka is, hogy feketén-fehér, ugyebár fekete kontinensről beszélünk, fehér ember. Mentek oda feketén-fehérre, mint objektív, tehát ezt most nem lehetne ragozni a végtelenségig. Azt vettük észre, hogy az emberek, amikor egy fekete-fehér képet néznek, akkor sokkal jobban tudják észrevenni a képnek a valóját, a lényegét, mert Afrika rendkívül színes. Tehát most jó, egy sivatagi képben, ugyebár ránézünk, akkor van egy kék égbolt, meg egy sárga háttér, de abban a pillanatban, hogy oda belekerül egy ember, azon annyi szín van, annyi jellegzetesség van, hogy az hajlandó elvinni az embernek a objektív ítélő képességét, és ezért mi fekete-fehérbe raktuk.
Vagyis pontosan azt nem látod meg a képen színesben, amit meg kellene látnod.
Amit meg kellene látni, igen. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Ezeknél a úgymond indirekt témáknál. Viszont jött egy olyan sugallatunk, amikor a fotókiállításunknak a megnyitója volt itt Budapesten, hogy ott a gyermekek elkezdtek nekünk rajzolni, és onnan kitaláltuk egy ilyen gyors gyermekrajzversenyt, volt ott egy pár kisgyermek, és annyira tetszettek a képek, hogy mi azt kértük tőlük, hogy rajzolják le nekünk ott színesbe, hogy ők hogy képzelik színesbe ezt a világot.
Mármint, hogy Afrikát.
Saját
hazájukat.
Igen, tehát úgy, hogy megnézték ezt a képet. Nem, itthon Magyarországon.
Ja, itthon Magyarországon.
Igen, magyarok, de az érdekesség az volt, hogy volt azt hiszem két vagy három kisgyermek is, nem, aki metisz volt, tehát félig afrikai vonatkozása volt, vagy édesanyja vagy édesapja környékén, és ők is rendkívül, ők még nem is voltak otthon. Oda valósiak, másabb ugyebár a színük, a bőrszínük, ilyen melanzsok, hogy szokták mondani, ez a metiszek, és őnek is nagyon tetszik, és lerajzolták. És ez annyira megtetszett nekünk, hogy olyan áhítattal rajzoltak a gyerekek, és a mi fotóink által megikletve, hogy hirdettünk egy ilyen fotópályázatot, egy gyermekrajzversenyt, és ezt addig tudtuk görgetni, rengeteg iskola rajta részt, hogy vidéken...
Hány fotó jött össze? Tehát hány rajz jött össze?
Hát most közel már 2000 rajznál járunk.
Az
tehát,
igen.
Tehát egy elég komoly. Vidéki iskoláknak is megadtuk a lehetőséget. A kiállításunk megy az ország, most éppen Nyíregyházán van, holnap oda megyünk, és visszük különböző helyekre, de az iskoláknak elküldtük ezt az anyagot DVD-n, meg az interneten letölthetővé tettük, megnézik a gyermekek, és küldik a rajzokat egyfolytában, és ami a lényege, és ez nagyon nagy büszkeségünk, hogy a Magyarország, sőt a világ első kultúrhídját kezdtük el ezáltal építeni, az egyetlen közös nyelven, ami a világon van, a rajz nyelvén,
így
mert
van.
Akármi, hogy beszélünk rajzzal, megértjük egymást.
Meg zenével.
Meg zenével, igen, ezt akartam mondani, hogy
a rajz és a zene,
a másik, igen, a zene. És ezeket a rajzokat most mi kivisszük, az első pillérünk, ennek a hídnek a pillérje Gambia, Banjul, és oda visszük ki, ahol már nagyon
ott kiállítjátok.
Ott kiállítjuk ezeket a képeket, odaadjuk, nekiadjuk az ottani iskoláknak kulturális részként, hiszen ők most meg fogják látni azt, hogy az itteni emberek hogyan képzelik el Afrikát, a világot, és ők is rajzolnak nekünk.
Tehát ugye, hogyan képzelik el Európát?
Hogy képzelik el Európát, és mi ezeket a rajzokat visszahozunk.
Zseniális az ötlet. Zseniális az ötlet. Én azt hiszem, hogy ez egy darabig elleztek, és hát arról nem beszélve, hogy a beérkező rajzok száma 100 000-es nagyságrendet fog elérni, mert ahova viszitek, ott rögtön jönnek az újabb rajzok, az újabb. Ismétlődnek-e rajzok? Tehát mondjuk 2000-ről beszélünk jelen pillanatban. A 2000 rajzból annyira szabadon tud szárnyalni a fantázia, hogy szinte nincs is ismétlés, vagy pedig vannak olyan gondolatok, amelyek visszatérnek a rajz különböző formáiban?
Igen, érdekes volt. Egy ilyen híresebb gyermekrajz elemző urat kértünk meg az első budapesti pályázatunknak a kiértékelésére, és őtőle nagyon sokat tanultunk, miközben nézegette ezeket a fotókat, és elmondta, hogy látszott a gyermekeken különböző helyekről jöve, láttuk, hogy melyik iskolában, hogy hogyan tanulnak, hogy mennyire volt benne a gyermekekben az, hogy az Afrikáról való elképzelés, hogy mennyire figyelt oda. Tehát nagyon sokszor volt például olyan visszatérő motívum, amit mondjuk nem is Afrikára jellemző, például a bagoly. Tominak van egy nagyon jó bagyos képe valahol, nem is tudom, Nigériában, vagy nem is tudom, Namíbiában fotózta, és visszatért ez a bagoly nagyon sok gyermeknél. Hát ők nyilvánvalóan teljessége megpróbáltak a feladatra koncentrálni, és ők kinézték azt az átadat, ami legjobban tetszett. Viszont a legtöbb gyermek az igen, az abban benne vannak ezek a sztereotípiák Afrikáról, hogy azért odarajzolt az oroszlánt, odarajzolt a különböző állatokat, ami a mi kiállításunkon nincs. Tehát ezeken a régiókon nincsenek ezek az állatok.
Igen, tehát Afrika ugye az oroszlán, meg a sivatag.
Igen,
oroszlán,
tehát azért mondom, hogy benne
a teve, meg
igen, benne él a gyermekekbe, de nagyon sok gyermek.
A sivatag hajója, már, ugye?
Igen. A teve az egy visszatérő, talán az volt a legvisszatérő motívum.
Igen, monoton üget a sivatag lova, tétova, teve, tive, tova, mondá romhányi annak idején ezt a dolgot. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és sok-sok sikert a rajzhoz, annak a kiállításához, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan is alakul ez a dolog. Úgyhogy visszavárlak benneteket majd március végén, amikor megjöttök Afrikába, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogadják ezt a dolgot. Majdnem, hogy jobban izgat ez engem, mint a Bamako, amely szintén nagyon izgat, de ha lehet választani a kettő között, akkor én valóban ebben, ez egy igazi kultúrmisszió.
Igen, nagyon szépen izgat. Köszönjük a lehetőséget.
Örülök, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és további sok-sok sikert szabad.